Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Batka Zoltán a Népszava újságírója a vendégünk. Szervusz, jó, hogy eljöttél.
Sziasztok, hát így még nem mutattak be. Csak egy B-vel írom a nevemet egyébként. Ezt üzenem különösen Magyar Nemzetben, ma sikerült engem szerzőnek feltüntetni.
Munkatársunk helyett.
Hát nem tudom, hogy sikerült, ugye tőlem leközöltek valami cikket, amit természetesen nem odaírtam, és a Népszavába írtam, és szerzőként oda tették a nevet, úgyhogy ezúton üzenem a főnökeimnek, hogy nem jelentkeztem át a Nemzethez. Sziasztok!
Miért fogsz elmenni a békemenetre, hogyha 10 órakor elengedünk?
Hát kezdjük azt, hogy az nem békemenet, én birodalmi lépegetésnek nevezem, vagy nevezném, vagy nem tudom én minek. Egyébként pont annyira békemenet, mint amennyire a 70-es, 80-as évek, ugye a kommunista érájában a békeharc volt. Tehát nagyon érdekes megnézni, hogy ez az egész béke propaganda, ez hót egy az egybe, hót ugyanaz, mint ami a hidegháború kommunista béke propagandája volt. Ez tulajdonképpen ez az orosz propagandának a része, hogy ebbe csomagolják bele a maguk ilyen birodalmi törekvéseit. Tehát, hogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor egy menetet, hogy a Fidesz ma békemenetnek nevez, az tulajdonképpen egy orosz szimpátia menetnek lehet tekinteni. Hogy miért fogok elmenni, ha megkíváncsi vagyok. Ez a szakmám, hogy is újságíró vagyok most már 17-18 éve, de elmegyek egyébként a Nemzetmenetére, és ami megint csak egy kicsit olyan, hogy fél szívvel mondom ezt, hogy Nemzetmenetem, mert nyilván akik ott a fideszesek nagy része, akik menetelnek, ők is a Nemzet része, még akkor is, hogyha nem tudják azt, hogy a nagy menetelésükkel ugye milyen érdekeket szolgálnak ma.
Akkor erről még beszélünk, orosz propagandára mindenképpen, de gondolom, mindenképpen tényleg, de hogy gondolom nem ez az első békemenet.
Hát persze, majdnem, hogy gyakorlatilag mindegyiken ott voltam. Nem ettől lett nagyobb, nem ettől lett kisebb, de tényleg fontos, mert ugye azt előre lehet tudni már, hogy a mai lesz a minden idők legnagyobb békemenet, akkor is csak hárman mennek el. A kormánypárt azt tudjuk, fogja mondani, igen. Hogy szóval már előre Kocsis Máté elmondta, hogy ez lesz minden idők legnagyobb békemenet.
De még aki tegnap a rakparton volt és látta a buszokat, azt tudja, hogy nem hárman lesznek, mert ott minimum
ez mindig
azért 4-5 busz
egyébként parkolat. Már 4-5 busz, ugye az mindig így volt, én hogy az eddigi békemeneteken azért számolgattam, tehát nézetméter, stb. Aki ismeri a műfajt, tudja, hogy a rendőrségi gen hogyan szokták megállapítani a tüntetések résztvevőit, általában ugye 1 nézetméter 1,4 ember palánta fér el egy nézetméteren nagyobb tömegben. Na most ebből lehetett tudni, hogy amikor a Fidesz beszélt, nem tudom én hány 100 000-ről, valójában egy 55 000 ember volt. Ugye az első békemeneten beszéltek, hogy a belügyminisztérium nagy előzékenysége 500 000 embert vizionált oda. Na most ugye akárhogy számolgattunk, egy olyan 120 000 körül jött ki, vagy valami ilyesmi volt, mert tényleg rég volt, szóval, hogy én is már a demencia miatt nem pontosan emlékszem. Az utolsó békemeneten egészen pontosan 55 000-re számoltam ki. És hát a buszokat néztük, hogy a buszok évről évre olyan, hogy a március 15-ai buszok általában 100 és 110 között ingadoztak, ráadásul ugye az legutolsó március 15-én már ilyen fél házzal közlekedtek, tehát hogy legalább 25%-a kevesebben voltak. Na mindegy, szóval ami nagyon érdekes, mai békemenetben egyértelmű, hogy Ormán Viktorra fűzi fel, hogy mi leszünk többen akkor, és minden ára mi leszünk többen, ami kicsit nekem egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen idősödő férfiak méret méregetéséről szól, sokkal inkább, mint politikáról.
Pont ezen gondolkodtam tegnap, amikor azon gondolkodtam, hogy majd utána majd hogy magyarázzuk, hogy mi volt a jelentősége, mit nem jelent, ennyien voltak, hogy majd honnan fogjuk tudni, hogy hol voltak többen, mert már nem fogjuk tudni.
Nem fogjuk tudni, hogy a drónozást betiltották, vagy nem tudom, szóval megtiltották, bár egyébként jegyzem meg, nyilván lesz, aki ezt majd azért valahogy megoldja. Hát nem nagyon, legfeljebb annyit, ezt most a érdeklődő nézőknek, de szerintem akit érdekel a műfaj, az tudja magát, és hogy megnézi a tömeg kezdő végpontját, útvonalakat, és akkor elkezd ott tüzetesen nézetmétert számolni. Abból azért egyébként egy ilyen plusz-minuszos x százalékos tévedés jön.
Hogy inkább tényleg arra gondoltam, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy mi voltunk többen, és aki ott volt, az minden is fogja hinni, hogy mi voltunk többen, és hozzá is fog dobni egy pár százezret.
Igen. Jó, tehát magyarán szó baromira nem számít egyébként a kérdés feltévedve, mondom, hogy ilyen, most nem akarom itt élőadásban kimondani, hogy milyen méregetésről van szó, nem számít. Tehát a választások kimenetére nem különösebben számít. Mind a két tábor valószínűleg el fogja mondani, hogy ők voltak többen. Jó napot kívánok! Tehát ezzel úgy különösebben a fideszesek, vagy a Fidesz által visszacsalogatni kívánt elpártolt szavazókra pont úgy nem fognak tudni különösebben adni, ahogy ezzel nem lesz egy grammal, se több tiszás. Tehát ez tényleg egy kicsit ilyen kényszer mozgás a dolognak. Az biztos, hogy a Fidesznek nagyobb a tétje. Ugye, hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, hogy azt látjuk, hogy a Fideszből nagyon-nagyon sokan létszeltek le, és ezt így mondom, legalább, tehát minden ötödik, hatodik szavazó búcsút mondott ugye a választás óta a pártnak. Na most ennek egy nagyon nagy része az nem ment se Tiszásnak, se semminek, hanem bizonytalan szavazók közé került. Akik valószínűleg azért ilyen-olyan okoknál fogva, ezt nyilván a kormánypárt próbálja felderíteni, ugye búcsút mondtak a pártnak. Nyilván az egyik olyan ok lehet, hogy már nem látják erősnek a Fideszt, és akkor őket próbálják visszacsalni, de mi erősek vagyunk, és akkor innen jönnek az ilyen áttétes magyarázatok, hogy hú, és hogyha lesz béke, akkor olcsóbb lesz a kenyérár, hogy ez mennyire fogja fel az a közönség, ezt nem tudom, mert azért vélhetően a másik igen nagy része pont azért mondott búcsút a Fidesznek, mert ugye az inflációt nem tudták letörni ebbe az időszakban. Úgyhogy...
Oké, akkor most méregettük, hogy hol lesznek többen, de hogy nyilván lesz majd egy olyan szócsata is, hogy ki nyerte ezt meg nyilván majd az elemzők is próbálják, és akkor itt jön be az, hogy azért nagyjából nagy elemzőnek, meg semminek sem kell lenni ahhoz, hogy így körülbelül idézzük szó szerint, hogy Orbán Viktor mit fog mondani, és akkor igen, ehhez képest azért arra számítok, hogy Magyar Péter fog újdonságokat mondani, fog valamiféle összefüggéseket, mint egy március 15-én is azért volt egy nagyobb ívű beszéde, tehát ehhez képest akkor lehet azt mondani, hogy azt már előre tudjuk, hogy ő fogja megnyerni, de hát nyilván a fideszes mozgósítás szempontjából meg mindegy, hogy hányszor mondja el Orbán Viktor, hogy Brüsszel meg Ukrajna, mert annak meg ott abban a közegben van mozgósító ereje, tehát hogy lehet ezt szerinted fölmérni, hogy ki
hát
fog
ugye az, hogy ki nyer meg egy menetet, azt április nem tudom, hanyadikára tűzték ki a választás, még nagyon reggel van nekem, az akkor fog kiderülni. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen dolgot, bármit, béke, vagy ezért, birodalmi menetet, amit akarunk, nyarat megnyeri, olyan szólt, hogy nyarat kinyerte meg, szerintem
én hetet egy... most már mindig megnyeri.
Hetet megnyeri, a pillanatot megnyeri, tehát ezek ilyen elemzői agyszülemények, amelyekről jókat lehet beszélgetni, és elemzőknek stabil fizetést biztosít, de alapvetően ugye egy ilyet az nyer meg, aki valami újat tud behozni. Tehát ami trendváltást, vagy éppenséggel plusz többletet ad a saját politikájának, ugye nagy kérdés az, hogy kinek mi van a szütyőjében. Ugye azért Orbán Viktor nem tudom, mi újdonságot tudna bejelenteni, tehát neki tényleg az lenne egy ilyen nagy esély, hogyha nem tudom, vulkán nő neki az Alföld közepén, vagy a földön kívüliek megtámadnák földet, mert azok még nem voltak ellenségképp mondjuk speciál, vagy még vulkán kitörés, mint olyan nem jelent meg a veszélytérképe. Azon kívül nagyjából már mindenki ellenség volt, és mindenki veszély volt. Tehát ennyiben azért tényleg egy nagyon komoly problémával handicapek küzd a kormánypárt, hogy aztán az eltelt 15 év alatt már minden és mindenki volt ellenség és veszély. Ugye a Magyar Péter esetében meg az a nagy kihívás, ugye, hogy most már azért túl van azon a kezdeti időszakon, amikor ő a hamvas kihívó, a messziről jött szegény ember, ott ugye a hamukban sült pogácsával, amint megy, és akkor a fele királyságot meg a királylányt megpróbálja megszerezni, mint a népmességben, ő neki ugye a kormányképességet kell bizonyítani. Tehát azt kell valahogy felmutatni, hogy ő egy nyugodt erő. És ez egy nagyon érdekes történet, mert tulajdonképpen a Fidesz úgy politizál most már nem tudom mióta, mintha ellenzékben lenne egy kétharmados 100 milliárdokból üzemelő kormánypárt, tehát hogy ez egy agyrém. Megfordítva meg van egy Tisza, amelyik, hát most akár is nézzük, funkcionális értelme garázs cég, tehát néhány hónap alatt rakták össze időzőben magukat, egy politológiai csoda, ami ott történt, irgalmatlan gyorsan létrejönnek, és már tényleg egy országos erőé válnak, és vezető politikai erőé válnak, de ettől függetlenül nyilván magával hordozzák ugye a gyors felnövésnek, vagy a gyors kamaszkornak a fájdalmait, tehát hogy nekik azt kell valahogy megmutatni, hogy ők igenis kormányképes erő. Na most a kérdés az, hogy melyikőjük tudja ezt ugye jobban mutatni, tehát az, hogy kormányképesek-e, vagy Orbán Viktor tud-e valami új, vagy új dimenzióba emelni az eddigi ellenség képzést.
Még a kinyeri majd meg a menetet játékot játszhatjuk úgy is, hogy mi azt nem fogjuk látni kívülről, mert mi embereket látunk majd, hogy sokan persze vannak, de ők látni fogják, hogy az a választókerület az nem működött jól, ott félig volt a busz, meg hogy amaz a Tisza-sziget, nem hozott embereket.
És egyébként meg ahol jól működik, hát a fene se tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ez mennyire fordítható lesz szavazatokban. Azért láttunk olyan választókerületet, aztán a fél veresegyházi asszonykórus feljött, aztán utána a választásokon nem ment el, mondjuk esetleg. Tehát, hogy azért ez is egy nagyon megtévesztő dolog. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ezeknél a menetelő néniknél, bácsiknál, akiket ugye vidékről felhoznak, hogyha beszélgetsz velük, egyáltalán azok a véres szájú harcosok, tehát teljesen átlagos, hót normális magyar emberek. Nekik ez nem annyira politikáról szól, például sokszor, hanem ez egy közösségi esemény. Azért azt látnunk kell, hogy a magyar társadalom az egy nagyon magányos társadalom. Tehát a magyaroknak voltak erre szociális kutatások, 80%-a négy fal közt éli az életét. Összehasonlítva mondjuk egy másabb, egy latin vagy egy nyugati társadalommal, egy öregedő magyar ember borzasztóan magára marad a kis falujában, de itt a városon is. Na most ezeknek a dolgoknak pont az a jelentősége, hogy közösséget teremt, és ténylegesen a nagymamának lesz programja, és stb. Tehát kicsit olyanok, mint az utaztatós, tudjátok, ezek a termékbemutatók, amikor Mari nénit elviszik Mátra fürdőre, és aztán ott egy kicsit strandi, meg egy kis valamilyen ilyen zónapörköltös kaja, szóval nem egy nagy cusz, de akkor is közösségben van, ott a buszon énekelnek, és aztán 4 órán keresztül mossák az agyát, hogy a nem tudom milyen birkapaplan, ami fél milka, az mekkora nagy dobás lesz az életében. Ugyanez a helyzet egy kicsit ezzel a menetelősdivel. Tehát, hogy ők jönnek, örömmel nekik ez egy közösség. Még persze a legkisebb közös többszörös, hogy a Magyar Péter, az micsoda egy büdös pernahajder, de igazániból meg, hogyha találkoznak vidéken egy tiszással, az nem olyan lehetetlenségüket meggyőzni. És azért vidéken most találkoznak tiszással. Tehát én járom falvakat, sőt, tehát nem titok, hogy van egy kis faluban is házam, félig meddig, és látom azt, hogy ott a Tisza nagyon is jelen van, tehát eddig a szélsőjobbot lehetett csak látni, tehát mondjuk a Jobbik meg a Mi Hazánk volt annak idején jelen a kis falvakban, ma a Tisza brutál keményen jelen van, épp hogy a Fideszt kevésbé látom. Szóval az, hogy most hányan lesznek a buszokon, az arról szól, hogy szép az idő, meg nem tudom én micsoda, de hogy ebből választásokra levonni nagy következtetést, azt nem. De még egyszer mondom, nyilván el fogják mondani, tehát én már tudom a Kocsis Máté holnapi első posztját, vagy a Bohár, mit tudom én, hogy hívják azt a jó embert, vagy Deák nevű srácot, a sokat látott szakértőt, hogy na nézze, ez volt minden idők békemenete, és tényleg nem tudom, olyan föld kibillent a sarkából, és a digitális forradalom egy új dimenzióból, mert szóval ilyen bombasztikus baromságokkal lesz tele a net, igen.
Akkor azt, amit mondtál, hogy ebből ne vonjunk le következtetéseket, egyáltalán, tehát, hogy ez egy állami, ez nagyon tetszik ez a termék bemutató, hát tehát, hogy egy ilyen szép sok milliárdos termék bemutató közösségi esemény, de hogy igen, ebből mondjuk nem lesz mozgósítás.
Hát legfeljebb annyit lehet levonni, hogy mekkora tényleg a Fidesznek most éppen hogy is mondjam, a networkje, a hálózata. Azért mondom, azt tényleg lehetett látni az eltérő, hogy a békemenet közönség az évről, a menetről menetre, olyan 5-10, nem tudom hány száz csökkengettek, vagy március 15-én ugye a téren a tömegnek a mérete úgy csökkengetett, abból azért lehet következtetéseket levonni. Ugye az, mondom, az látszik, hogy a fideszeseknek egy nagyon nagy része az apátiába süllyedt. És ez nem a Magyar Péter miatt van, hanem ez a Fidesz miatt van, hogy elpártoltak tőle. Ebből akár le lehet vonni valamicske következtetés, de igazániból nem, abszolút nem hangsúlyoznám túl ezt a dolgot.
Volt egy hallgatónk, aki írt még reggel SMS-t, hogy ő nem tiszás, de hát mindenképpen ki akar menni megmutatni, és ez jutott eszembe ebből az egy csodás példából az egész országra levetítve. Nyilvánvalóan igaz, hogy a Tisza talán meg tudja még azt csinálni, hogy mind a nagy ellenzéki rendezvény oda visz egy csomó mindenkit, nem tudom, DK-sokat, kutyapártosokat, Magyar Pétert, nem szeretőket. Tehát ellenben Orbán Viktorhoz meg béke menetelni azért nem biztos, hogy a bizonytalan szavazók megei, vagy mondjuk nem Fideszes szavazók, én nem tudom.
Nem, azt, hogy oda viszi a két farkúkat a Magyar Péter, én ezt ugye a felvetést elég élettelennek érzem. Azért, mert egyrészt egyáltalán biztos, hogy egy két farkus olyan nagyon rajong a Magyar Péterért, nem, más nem mondjak. Vagy éppen egy más. Oké. Okay. Kettő, én nem láttam. Tiszának van networkingje nyilván vidéken, meg most már mindenfelé szerveződnek, de az, hogy tehát eleve ennek egy nagyon rossz ilyen íze van, hogy oda visz embereket, ugye a
Tiszások... Megszólít, tudom
szerintem. Megszólít, na az már jobban hangzik, igazad van, az jobban hangzik. Tehát alapvetően azért a Tisza sokkal spontánabb szerveződés volt, és most is kocsishoz, mint mondjuk a Fidesz. Tehát ott az látszik, hogy telekocsis, összeállnak ott 4-5-en, és akkor ilyen kalákkába följönnek, telekocsival, meg vonatta, meg nem tudom, és szidják a Lázár Jánost, hogyha nem jön időben a csatlakozás. Szóval, hogy ott nem látom ezt, hogy oda jönnek. Meg igazániból nem látom a jelentőséget. A Magyar Péternek nyilván az fontos le, hogy jó sokan legyenek, mert persze ez tök jó, meg, de még fontosabb az, hogy olyan üzenetei legyenek, ami az ő kormányképességet, a vízióját mutatja. Ugye az ellenzéknek a rákfenéje volt mindig is, hogy általában az ellenfélről beszéltek, általában mindenről beszéltek, csak arról nem, hogy mi az ördögöt akarnak kezdeni az az országgal. Jegyezzük meg, hogy ugye ez az ország 2026 április után is nagyjából ugyanaz az ország lesz ugyanazokkal a problémákkal, és azért az emberek meg nagyon igénylik ezt. Tehát a Magyar Péternek én lennék a beszédírója, mint hogy nem én vagyok, biztos, hogy arra helyezném a hangsúlyt, hogy víziót adjak a jó népnek. Olyan víziót, ami mint gondolat, ugye gyökeret ereszthet sokfelé, és nem azon töprengjek, hogy most nem tudom, 70 ezer ember, vagy 80 ezer, vagy 93 ezer ember van, és akkor nem tudom én, arra a koncentrálok, még a háztetőn is lógjanak páran ott az ereszről, és ott tapsizzanak félkézzel, hanem az, hogy ténylegesen olyan gondolatmagvakat ugye ültessenek el a fejekbe, amiből hát lehet termés, na, hogy ilyen költő, ilyen fogalmazzak.
Szerintem lesz ez is az is, mondjuk az ereszekkel csak óvatosan.
Az a mindenképpen. De nem akartam ilyen áthallást mondani.
Én azt gondolom, hogy ez a kettő keveréke, mert ettől tényleg nem tudunk elszakadni, szerintem így általában nem csak politikai szinten, hanem így mint magyar néplélek, hogy legyen tényleg ez a méregetés, hogy de azért nálam.
Igen, de tényleg nagyon fontos, hogy az Orbán Viktorék az utóbbi időben gyakorlatilag a Tiszapátról beszélnek. Tehát olyan, mint hogy Orbán Viktor, nem tudom én, Gyurcsány Ferenc titokba így bezárkózott, és most ő lett Orbán Viktor beszélről. Tehát pont, hogy viselkedik, mint az ellenzék, ma a Fidesz. Végig Magyar Péter, végig Tiszáról beszél, bakhiba. Jó napot kívánok az amerikai politikai kézikönyveknek az egyik első mondat, hogy ne mondd ki az ellenfél nevét.
Hát, javaslom Kocsis Máté posztjait, kedd reggel itt felolvastam őket, 3 nap alatt 15 poszt, ami csak arról szól.
Szerencsétlen Magyar Péter fetreng otthon, ugye a rekeszizom görcse a csuklástól. Tehát, hogy reggeltől estig róla beszélnek. Na most például arról, hogy hogyan akarnak megoldani problémát, inflációt, stb. Semmi nincsen. Tehát az a közönség, aki régen azért szavazott a Fideszre, volt egy polgári víziója, vagy legalábbis ezt mondta, úgy csinált, mint ha volt ilyen. Az a közönség, mondjuk úgy, hogy a 2010-es Fideszesnek a jó része már réges-rég a Tiszában menetel, pontosan azért, mert a magyar, bár olyan átfogó programot még nem tett le az asztalra, nyilván is nagyon tett, mert most van jobb dolga is, bár lassan ideje lesz majd. Az bizony, hát magyarban látja azt a garanciát, hogy a polgári Magyarország eszméjét tovább viszi. Amit Orbánék, mondom így, kukáztak pár évvel ezelőtt egy ilyen politikai technokrata ökölség, Orbán Balázsizmus, vagy Rogánizmus, vagy nevezzük, aminek akkor Habonyizmusnak ugye, hogy mondjam, súlya alatt, és most ez a nagy kettőség van, hogy a Fidesz az tulajdonképpen végig egy ilyen védekező marketing üzemmódban van, még ugye a Magyar Péternek ott pattog a laszti, hogy ő most tényleg a nyugodt erőt tud beszélni, arról az egy nagy lehetőség számára, hogy akár programról beszél, és azt mutassa az embereknek, hogy jó, ezek itt ricsajoznak, meg oké, meg csinálják a fesztivált, sípdob, nádi hegedű, ki a fenét érdekel, kutya ugat, karaván halad, mi pedig a saját víziónkat követjük. Ez egy nagy lehetőség neki, ha él vele. Gratulál, ha nem, akkor meg így jár.
Ja, mondtad korábban, hogy nyerhet az picit, aki tud valami újat mondani, és igen. Hát ugye Orbán Viktornak lett volna egy picit újja, persze békét teremt, meg minden úgy is az fog, de hát elmondhatta volna, hogy jövő héten jönnek a Trumpék. Hát,
igen, hát. Igen, csak ugye ez az egész dolog, azért Orbán Viktor most az úri, mindenből, tehát a fakérekből is sikert próbál kisajtolni, mert tényleg Czóresz van ott, tehát hogy azért mondom, minden, mit tudom én, hatodik, vagy negyedik, vagy, szóval hatodik, ötödik szavazó az búcsút mondott, ott azért az egy óriási mélyütés. Na most, ez a budapesti megint csak nem béke csúcs, mert eleve békeszerződés szóban nem lett volna legfeljebb ugye fegyverszünet. Másfelől meg ugye eleve annak is van egy ilyen diszkrét bája, hogy Ukrajna részvétel nélkül két diktátor tárgyal egy harmadik nép. Feje fölött nem mellesleg, ugye október 23-ától néhány napnyira. Tehát azért, csak azért írtam így körbe, mert egyik oldalon nyilván a Fideszesnek ez egy hatalmas nagy bizony bizonysága, egy istenérv Orbán Viktor mennyei jelentősége mellett, de az országnak mondjuk úgy, hogy normálisabb része, aki azért közép-európai fejjel gondolkozik, aki azért ténylegesen nemzetben gondolkozik, az minimum riasztó egy ilyen dolog. Én azt gondolnám, hogy ez egy ilyen zérő végösszegű játszma, a fideszesek, tehát egy grammal több fideszes szavazó nem lett volna megfordítva, ugye az ellenzék számára meg semmiféle olyasmi nem lett volna, hogy na ettől aztán megrendül a hit a Tiszába, sőt. Tehát éppenség ez egy galvanizáló erővel bírt volna, tehát nagyon szóval nem lett volna különösebb jelentősége. Azt gondolom. Most a fideszes kommunikációjon túl. Azért ne felejtjük el, hogy eddig is Orbán Viktort ilyen ezüstálcán hordozták ezek a figurák. Vladimir Putyin, Donald Trump, stb. A magyar választásoknak 0,0 jelentősége van. Tehát a magyar választót baromira nem érdekli, hogy tudom én, külföldön hogy tapsikolnak valakinek. A fideszest persze meg a kemény magot, de az egy szektaszerű képződmény ma, de alapvetően úgy az átlag magyar, tehát én még vidéken olyan emberre nem találkoztam, ki azt mondta, hogy azért kell a Fideszre szavazni, mert nézd meg, milyen haverjai vannak. Ugye a magyar ember szemébe azért a most én az átlag magyar vidéki emberről beszélek, a szavazóknak a nagy többségéről, az idegen, tehát a külföldi, az tök mindegy, hogy most az muszka, vagy amerikánus, vagy vizé, német, az idegen. És amikor valaki nagyon idegenne haverkodik, az úgy kurucból átbillen labancba, óhatatlan. Tehát ez nem biztos, hogy annyira kifizetődő lett volna az Orbán Viktornak, nem biztos. Még csak azt sem gondolom, hogy a rettenetesen trendfordító lett volna, ahogy eddig se voltak egyébként az ilyen találkozói trend. Fordítok.
Akkor nézzük meg ugyanezt az Európai Unió szemével, ugye készült nagyon a sovány malac vágtára, hogy akkor a békemenet után, mint egy megdicsőülve megérkezik, mint a béke prókátora az Európai Unióba. Na most, hát ugye ez nem lesz, illetve hát ugye Babis sincs még ott, ahol kéne ő szempontjában lenni. Tehát, hogy ott ugyanaz a magányos egyedül.
Most éppen igen,
de azért... Periféliára szorult politikus lesz.
Igen, azért Brüsszelben már látják Babisnak a, hogy mondjam, aranyt idéző termetes növését. Tehát ő már azért ott van, még úgy is, hogy nincs ott. Most az egy technikai kérdés, hogy nem lesz ott, de már tudják azt, hogy az Orbánnak van egy új szövetségese. Őszintén szóval, ugye nem látok rá annyira a brüsszeli viszonyokra, mert elég régen is voltam, ott régen beszéltem ott emberekkel, de az, hogy most itt Magyarországon egy autokrata kormánypárt csinál magának, mert azért pontosan tudják azért az itt lévő nagykövetségek, hogy mi ez, tehát látják ők is a buszokat, meg nehogy Isten, még akár hírszerzőik is vannak, úgy egész véletlen. Ugye ez mindenki nagykövetségen van, tehát általában a követségi állományoknak a harmada, negyede az azért ilyen gumitalpú jó ember. Szóval, hogy pontosan látják azt, hogy ez mögött milyen erő van. Pontosan tisztában vannak az Orbán Viktor valós belső támogatottságával, súlyával és azt szerint kezelik. Tehát, hogyha mit tudom, most tételezzük fel, tényleg az történik, hogy összetoboroznak tényleg, mit tudom én, 200 000 embert, és akkor hát nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan nagyon nagy nyomot hagy a brüsszeli gondolkodásban. Eleve Magyarországon, legyünk őszintén, egy nagyon pici kis pötty a térképen. Most az, hogy itt van egy nagyobb bacska tünti, hát és a Kunzowajter, itt sokkal komolyabb dolgokról van szó Európában, hogy ezzel olyan különösebben foglalkoznak. Orbán Viktor egy zavaró elem. De azért, hogyha talózzuk a nyugati sajtót, valójában nem látunk olyan rettenetesen sok cikket. Tehát Orbán inkább egy ilyen mumus, tehát a pletyka, meg a nem tudom, bulvárovat. Szóval kb. Az a jelentősége, mint Győzikének, akit egyébként fájóan hiányolhatunk, mert egy ideje eltűnt a
Fidesz környékéről. A békemenet, hát.
Hát lehet, hogy most
már látjuk. Bevagol egy zebrán.
Lehetséges. Na, hát lehet, hogy most látjuk. Valahogy most ugye eltünetezett a Győzi. Na mindegy, szóval Orbán inkább ilyen kolorlokál érdekesség, mint Győzike. Mondjuk egy bulvárlapnál, de igazániból, mint igazán, hogy mondjam, komoly forgató nyomatéka rendelkező újságíró? Politikus az eltűnt a térképről, gyakorlatilag az, hogy kitornázta magát az LPP-ből.
Most azon gondolkozok, hogy zebrán lovagolsz-e, vagy zebragolsz, de ezt majd...
Próbáltak, nem nagyon lehet használni rá az
nem, ugye? Tehát nem azért lehet. Nincsen rá erre egy
a búrok gyíng. Próbálták Dél-Afrikában egyrészt ekelé is fogni a zebrát, meg lovagon, és marhagyosan megdöglöttek szegény párák, úgyhogy innen mondom felcsútra, senki ne akarjon zebrán lovagolni, mert egyébként nagyon szelid állat, nem lesz semmi baj, csak megdöglik elég, ha nem bírja.
meglátjuk, győzik-e, meghúzza a békemeneten. Azt akartam tőled kérdezni, hogy itt ezt elmondta korábban, hogy úgyis tudjuk, hogy Orbán Viktor mit fog mondani, és most már ezt mindig tudjuk. És volt egy időszak, így hónapokkal ezelőtt, amikor mindenki arról beszélt, hogy hát ugye Orbán Viktornak bajban a Fidesz, le kell jönni a földre, vissza kell jönni az országra, el kell kezdeni beszélni az országról. Valóban a nyár arról szólt, hogy Orbán Viktor bepakolták minden létező podcastba, hogy ott is te beszéljél, mert hát csak veled lehet, csak veled lehet megnyerni a választást. És valahogy nekem az a benyomásom, hogy Orbán Viktor arra jutott, hogy nem kell az országról beszélni továbbra sem, hanem békét kell teremteni, Brüsszel ellen kell harcolni, a világot kell megfejteni, és nem a vasutat kell A-ból B-be elvinni, mert az úgy tűnik, hogy nem megy továbbra sem, vagy nem akarják, hogy menjen, vagy azt hagyjuk inkább.
Hát ez egy sok irányú történet, ugye Orbán Viktor azért valljuk be, ő egy nagy ravasz róka, tehát ő mindent úgy ad elő, mint az ő nagy messiási víziója, valójában ő azért kőkeményen, mint minden politikus egyébként szükségpályákon és kényszerpályákon halad. Tehát szembesül azzal, hogy a Fidesz már messze nem olyan hatékony, szembesül azzal, hogy az üzenetei elfáradtak, tulajdonképpen leült, aztán mint az ilyen inség szakács megnézte, hogy milyen van, és akkor miből fog főzni.
És rájött, hogy ő van.
És rájött arra pontosan, hogy ő van. Most ő meg olyan, amilyen, és ő se akar nagyon feltétlenül olyan nagyokat változni, mit tud mutatni. Legyünk őszinték, felújít az 50 kórházat Magyarország, az emberek azt mondják, hogy hát persze, hát ezt kell csinálnod. Egy gram szavazatot nem fog hozni sajnos. Tehát eleve a magyar, vidéki magyar gondolkodás az tényleg az, hogy ha már valaki kórházba került, az izé. Tehát Magyarországon addig mindenki ártatlan, amíg nincs bilincs a kezén, nem a bíróság, hanem amikor ugye elviszi az ügyész, ugyancsak, hogyha kórházba kerülsz, az már halál előszobája. Ez a magyar gondolkozás sajnos. És tehát az, hogyha egy kórházat, egy iskolát felújítasz, arra azt mondják, hogy hú, de jó, de hát ez a kötelességed. De a plusz szavazatot nem szerez vele. Hát akkor mivel tudok plusz szavazatot szerezni? Ugye az, hogy engem magamat egy ilyen messiásnak mutatom be, aki tényleg ilyen hatalmas válteszi külpolitikai megfejtése van. Ezen az se ront, hogy a külpolitikai megfejtésnek ugye 80%-ában egy gram se jön be, de ténylegesen a nép az ilyen varázsló szemekkel, vagy ilyen harmatos szemekkel nézi, hogy fú, hát a Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz, és akkor ez a nagy megoldása. És valóban azt csinált, hogy elkezdte ugye bedobni ezt a dolgot saját varázslatos személyét, nem hülyeség. Ugye azt azért tudjuk, hogy a magyar politika a személyiség alapú. Magyar társadalom az tényleg ott billeg nyugat és kelet között, aztán ma már ugye a Trump utána fene se tudja, hogy ez a nyugat határa hol húzódik, de azért alapvetően Magyarország tényleg egy része a magyar társadalomnak egy ilyen fél-ázsiai társadalom, olyan értem, na ezt fogja most majd meg a Fon kiemelni ebből a beszélgetésből, Dani, most figyelj. Tehát, hogy ténylegesen a vidéken nagyon sok esetben olyan magatartás formákat találsz, olyan gondolkodás van, ami mondjuk hátsó Türkmenisztán. Tehát, hogy tényleg itt a vezér az egy olyan kulturális iránymutató, ami aztán végig körül az egész magyar társadalom a legutolsó, nem tudom én, elnézést, vagy tehát a társadalmi ranglétrán teljesen végig körül az a magatartás forma. Tehát mondjuk például okáért a Kádár János személyiség az meghatározta a magyar társadalmat egy évtizedekre. Ugyanúgy az Orbán Viktor kivagyi személyisége meghatározza a magyar társadalmat. Na most pontosan a magyar társadalom személyiségre szóval az nem programokra, személyiségre. Ezt egyébként Magyar Péter is nagyon jól látja, és építi fel a saját ilyen személyiséget, vagy már fel is építette, Orbán Viktor is, és tulajdonképpen az van, hogy egy ilyen hát celebek, csak ez egy új sütető szóhasznát, tehát ilyen politikai celebeink vannak, voltak, mindig is a történelem, nem érdemes megfigyelni, és különösen a jobb oldalon, és Orbán Viktor erre egy órá. Érdemes megnézni, hogy a magyar jobb oldalnak ugye igazi ilyen celebei, igazi ilyen messiásai voltak, tehát a Tisza Kálmán, ugye, utána ugye Tisza István, a Bethlen Gábor, maga Horthy, vagy utána a rendszerváltás után ilyen volt mindenképpen Tornyán József, és ilyen lett Orbán Viktor is. Tehát tényleg ilyen istenszerű, messiási státuszba keveredő élet-halál urai, akiknek óriási többséget szavaz a magyar nép, adott esetben teljesen normál választásokon is. Most ez a Tornyán egy kicsit zárójeles, mert neki ez nem jött össze, igaz, akkor mondja feltörekvőben volt egy Orbán Viktor nevű fiatal trónkövetelő. No de És aztán egy ponton ez a nagy messiási várakozás kipukkan, és utána soha többé nem tud visszakecmeregni a hatalomba. Egyiknek se sikerült Isten igazániból. Most ott meg a Tisza István egy ilyen kicsit záróles, mert lett egy második kormányzata, de hát szóval, hogy az már egy ilyen kényszerszülte dolog volt. Na viszont a lényeges az, hogy Orbán azt is tudja, hogy ezt neki fenn kell tartani, ezt az istenszerű dolgot, mert abban a pillanatban, hogy leszáll a földre, és elkezd emberként politizálni, neki vége van. Kipukkal. A hívei személyek keresnek új istent. Tehát tényleg az mondja, a Fidesz az egy félig vallásos szekta. A Fidesz a magyar számára, a magyar ember számára a politika az egy valláspótlék. Ez fokozottan igaz a fideszesekre. Tehát számukra Orbán Viktor messze több, mint egy vezető. Ő egy ilyen félisten, egy guru, egy valami, aki tényleg egy ilyen isteni entitás, hogy ezt a Bencsik András veretesen megfogalmazta anno a demokratában, hogy te csak ott legyél fölöttünk, Viktor, mint egy ilyen felhő. Hát legyél a francokat, mert ugye a magyar nép normálisabb része azért meg azt gondolja, hogy hát nem. Na most onnan csak alászáll, hogyha egyszer alászállsz, akkor vége van ennek. Tehát, hogy neki ezt, tehát ez a sokféle kényszerpálya lett a vége az, hogy ma már Viktor, mindenütt, ezt látjuk.
Igen, teljesen igazad van, tehát hogy nehéz lenne
vitatkozni,
de azért azt gondolom,
hívjatok már meg.
Azt gondolom, hogy így 2025 körül lassan ide is megérkezik a 21. század, tehát azért lassan az van, hogy amikor például ma reggel beszélgettünk arról, hogy idén már nem nagyon van Budapesten időpont ultrahangra, vagy csak hogyha így ilyen reggel 6-kor beregisztrálsz az egészségablakra, és akkor vagy mázlid van, vagy nincs, tehát hogy azért ezek már ilyen nagyon nagyon tényleg hátsó Türkmenisztán, úgy mondta, tehát ez már az a szintű dolog nagyon, meg azért amikor az emberek, akik már hozzászoktak egyfajta középosztályi léthez, egyszer csak azt veszik észre, hogy bemennek a boltba, és azon gondolkodnak, hogy ma vegyek kenyeret, vagy ne vegyek kenyeret, tehát hogy előbb-utóbb szerintem meg mások is azt gondolják, vagy lehet, hogy nagyon naívak és nagyon-nagyon optimisták vagyunk, de hogy előbb-utóbb meg fog érkezni ez a társadalom oda, hogy ezek az ilyen szavazatmágnes látvány intézkedések, ezek már nem lesznek elegek, és talán, de most lehet, hogy tényleg nagyon naív vagyok, és talán el fogunk jutni oda, hogy azt érti meg a társadalom jelentős része, hogy ahhoz, hogy mondjuk legyen időpont ultrahangra, és ne ezen kelljen gondolkodnom, hogy veszek-e kenyeret vagy sem, ahhoz kellenek olyan intézkedések, amik rövid távon nem jók.
Hát angyal kasszoljon belőle, de nem így lesz. Ugye társadalomról beszélünk.
Ez sommás volt, igen.
Társadalomról beszélünk, nincs magyar társadalom olyan értelemben, ahogy most ezt így az Orbán szokta, vagy ahogy, tehát több társadalom él itt Magyarországon, és most már különösen kulturálisan is. Tehát mindennek előtt van egy óriási törésvonal, ugye a főváros, amiről beszélünk, és a történelme mindig is így volt, tehát a városok az egy ilyen civilizációs központok, polgárosodottak, voltak, és van a vidék, ami meg egy teljesen más, egy totálisan más politikai kultúra. És akkor még ott vannak a vidéki ilyen megyei jogú városoknak a saját népesség, a saját politikai kultúrájával. Tehát persze beszélünk arról, hogy magyar nemzet, ugye Orbán Viktor számára a nemzet, ami egyébként egy 19. századi kreálmány, az egy ilyen nagy unifikáló erő, de valójában a magyar társadalom és a magyar nép az mindig is sokféle egyébként etnikailag is sokféle, és nagyon sokféle helyi kultúrának egy ilyen olvasztó tégeje volt, akik nagyon-nagyon eltérő helyi kultúrákat képviselnek. Hova tovább? A magyar vidéken van, hogy faluról falura eltérő politikai kultúrák vannak. Na most való igaz, hogy amiről én beszélek, általában én is hajlamos vagyok, amikor így magyar népről beszélek, akkor a vidék népéről beszélek. Miért? Azon egyszerű oknál fogva, hogy ők adják a szavazatoknak, amit tudom én, 4/5. Szóval a nagy rész azonnan van. Na most a város az egy totálisan más történet volt, és ma is az. Tehát hogy itt valóban ez egy nagyon komoly probléma, és húsba vágó probléma, például most a CT, amit említesz, hogy bakkely, elnézést, nem akarok káromkodni, hogy nem lehet kapni CT-re időpontot, ami hát tudjuk, hogy a...
Meg még jól államosították is, hogyha
igen,
még korábban lett volna
a rákos daganatok országában azért ez, hát finoman szólva is, halálokban mérhető dolog. Tehát ez nem egy ilyen, hogy ja Isten, nem tudok elmenni. Ez azt jelenti, hogy jó napot kíván, kedves hallgatók, x ezerre több ember fog meghalni. Na ez a háború, nem Ukrajna. Na most a vidéken ez azért kevésbé jelenik meg úgy a probléma térképen, miért? Azért, mert sokkal komolyabb, hogy is mondjam, gyorsabb és rapidabb problémák jelennek meg. ugye a vidék probléma térképén például az aszály az brutálisan erősen jelen van most már a föld középső részén.
Na de hogy nem azért, hogy félbeszakítsalak, de hogy az aszálynál is az volt, hogy nagyon hangzatos jelszavak voltak, hogy megyünk, persze, lemegyünk, megoldjuk. A Fidesz részéről, igen, de meg volt valami, nem tudom milyen törzs is, ami alakult, de hát mi történt?
Ja, aszályvédelmi operatív törzs, ja, igen, az nagyjából igen. Egyébként, amikor már édestök mindegy volt, mert már
hát egyrészt édestök mindegy volt, meg ráadásul ott se történt semmi, illetve előtte sem, tehát hogy, hogy hát gyakorlatilag ezek, hogyha már tényleg arról beszélünk, hogy valós problémák, például az aszály, ebben sem történt semmi gyakorlatilag.
Persze, az nem is, tehát hogy mondjam, a politika, hogy mondjam, válaszuk kettő, hogy a Orbánikért a politika az egy kommunikációs tevékenység, ez az Orbánnak a fejlővése, hogy ez a politikai kormányzásnak a definíciója, abból egyszerűen a felismerésből kiindulva, hogy Magyar Nép köszöni szépen irányítja saját magát, tehát általában az aszályvédelemmel az a paraszt foglalkozik, aki felmulcsozza a kertjét, vagy éppenséggel lop a vizet a csatornából, és jó szétnéz, hogy a vízügy ne vegye észre, amikor, és még lehetne sorolni. Most a maga a politika az egy ilyen szükséges rossz a vidéki ember számára, ami úgy van. Tehát ilyen szimbolikus, ha úgy tetszik, mint az úrfelmutatás. Tehát valóban a magyar vidék számára, amikor volt az, hogy asszály, és ez egy iszonyatos életbevágó problémáról beszélünk, tehát ezt nem lehet eléggé túlhangsúlyozni, ami tehát a városban azért nem jön meg az emberek problématérképén olyan mértékben, mert hát most nem látják azt, ami ott van lenn. Na most az tényleg a valamilyen szinten persze azért megnyugtató volt mondjuk a homokhátság népének, hogy elkezdett Viktorot nagy hangzatosan arról beszélni, hogy megoldjuk. És azért nem csak ez a operatív törzös bohóckodás volt, amiről hát mindenki röhögött ott helybe, hát röhögött kínjába persze, tehát akkor már édestök mindegy volt, amikor nekiálltak nagy elánnal locsolni ott a homokátságon, hanem az, hogy például megígérték, hogy majd Dunából fognak vizet át szivattyúzni, ugye csatornarendszereket fognak építeni, és be is jelentettek rá valami csillagászati költségeket, mert tényleg arról beszéltek nekem ott a jó emberek, hogy pár év, és akkor vége van. Tehát el fog néptelenni az a terület, és sivataggá válik, pont. Ez ilyen egyszerű helyzet. Na szóval, és ezzel csak arra akartam tényleg utalni, hogy nagyon-nagyon sokféle magyar név van. Vagy nagyon-nagyon sokféle magyar van, nagyon eltérő politikai igényekkel, politikai kultúrával. És én nem tudom, mert nincsenek előttem ilyen összehasonlító kutatások, Magyarországon ez a különbözőség, ez irgalmatlan szélsőséges. Tehát van egy európai abszolút nyugatosult városi kultúránk, a megyei jogú városokban, stb., akik valóban vevők erre, és van a vidék népe, ami meg hát tulajdonképpen akár nyugodtan be lenne helyettesíteni orosz vagy más területre, tehát hasonló magatartásformákat mutat fel, tehát a politikai apátia, a vezérkultusz, a politikai vezető egyfajta ilyen szakralizáltsága, ezek ázsiai dolgok. Most Orbán Viktor egyértelműen ennek az utóbbi ugye, közönségnek játszik most már sok-sok éve, és azt mondja, hogy hát a városban nem jön annyi szavazat, ott tegye meg őket a fene, engem aztán nem érdekel, hogy van egy CT Budapesten, vagy nincs, vagy mit tudom én, hegyekbe állít a szemét, erről ugye Karácsony Gergely tud sok szépet mesélni. Ez nagyon egyszerű, megnézte, hogy honnan jön több szavazat, azt jó napot kívánok. Az, hogy most itt az Európér, Pesti, meg a megyei nagyváros óbégat, hát és akkor mi van?
Hát a kérdés az, hogy akik ugye nem mi vagyunk, meg nem a mi hallgatóink, meg nem azok, akikkel mi beszélgetni szoktunk, nagyobb rész kivéve, amikor te például elmész vidékre. Szóval, hogy nekik van-e már annyi bajuk, problémájuk, és látják-e azt, hogy amellett, hogy bajuk, meg problémájuk, meg mindenük van, hogy van alternatíva, mert bajuk, meg problémájuk nyilvánvalóan eddig is volt, de nem találkoztak senki mással, csak egyébként kedves és oda munkát, meg uniós pénzt hozó fideszes helyi képviselővel.
Pontosan. Van. Egyébként ebben változott, tehát az a, nem tudom én mennyi már, ez többször fölműlt 100 000 valami, vagy több 100 000 fideszes szavazó, aki búcsút mondott, és nagy része egyébként vidéki, és kifejezetten ezek a kis települések. Tehát azok van egy nagyon akut probléma, hogy úgy hívnak, hogy infláció. Tehát az, hogy a helyi boltba elmegy, és akkor a kenyér került, mit tudom én, mennyibe, és most kerül háromszorosába, mondtam én számon, de nagyjából ez az arány. Elképesztően megugrottak az árak, egyébként pont a vidéki kis településeken legjobban. No, ez egy iszonyatos probléma. Ez mindent felülír. Tehát az, hogy a Mari néni rákos, és nem kap időbe kezelést, hát Istenem, ha már rákos, akkor az kasza kalap. Persze jegyzem meg, ott is változik sok minden, tehát azért még már lehet, hogy amíg elmondtam ezt a mondatot, már az idő alatt változott egy csomó, tehát nagyon sokan elkezdtek kijárni külföldre, faluból. Megnőtt egyébként a munka migráció, és ez egyébként a magyar falura is biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mérték, nagyon nagy mértékben hat, de elsősorban az infláció az megjelent. A másik meg ténylegesen az volt eddig, hogy hát valóban olyan kis települések voltak, nekem tiszások mesélték, hogy oda mentek, és akkor ki, mi az a Tisza? Ha van az a folyó, igen, de mi az, meg ki az a Magyar Péter, hogy az valami népmesei hős, vagy izé? Nem tudták, hogy ilyen létezik. Hát a köztévé van, nem mondták be a nevét, azt jó napot kívánok, és akkor most kezd terjengni. Azt kell, hogy mondom, a Tisza az nagyon aktívan jelen van, mindenfelé, standokkal, ezzel-azzal, a másik a Fidesz azzal együtt is, hogy elfogytak az elosztható helyi uniós pénzek, nem tud szavazatot vásárolni úgy, mint régen, megugrott az élelmiszerinfláció, az brutális mértékben számít, azzal jött nagyon erősen meggyengül. Tehát, hogy ha lehet ezt mondani, egy helyzet van, és a harmadik dolog, hogy valóban azért van egy nagyon lassú, de eltolódás a magyar vidékben is, hogy azért egyre több az olyan fiatal, aki kimegy külföldre, és utána hazajön, ugye hozza magával amit kint látott, és úgy en blokk a magyar társadalomban is azért megfigyelhető egy erős, egy lassú, nagyon lassú, de elmozdulás ez a nemzeti etnonacionalista szemlélettől egy kicsit abba az irányba, hogy Magyarország Európa része. Magyarország az hát egy bokréta, ugye ezen a, vagy nem tudom én, egy virága az nagy európai bokrétán, és igenis egyáltalán nem akkora borzalmas az, hogy a Brüsszel diktál, hát persze, ahogy Washington, Iowában se olyan rémes az, hogy Washington van, ez érződik. Én tegnap a 21. Most már zavar vagyok, mert van most már 21. század kutatóintézet, és 21 ezt kutatóintézet, akarták, hogy rohadjatok meg. Gondolom, nagyon ügyes, oké, gratulálok. Szép, szóval én most a Róna Dánielékről beszélek, tehát a 21 kutatóintézetnek néztem az elemzését, érdemes nézegetni, mert volt egy nagyon tanulságos mutató, ugye 93-ban, hogy az erős ilyen nemzeti identitású emberek aránya, ugye az olyan 30-valány százalék volt, most azért nagyon erősen kezd, és lassan-lassan növekszik azoknak az aránya, akik olyan értelemben internacionalistább szemléletűek, hogy ez a nemzeti, ez a rigid, nagyon bezárkózó, nagyon magába forduló nemzeti szemlélet az lecsökkenőben van, és nagyon is egy nemzetközi kooperációban. Én nem szeretem ezt, hogy internacionalista szemlélet, hogy ez a Deák Dani az ettől pukkan ki a gyönyörtől, vagy az Orbán Viktor. Ez valójában ez a kooperacionista. Tehát az a felismerés, hogy magyarnak együtt kell működni a többi néppel, ugye az Európai Unióban, és ez azért kezd erősödni az Európai Unió, jelenleg is ugye messze 60, nem tudom hány százalékos népszerűséggel bír Magyarországon, ami azért az Európai Uniónak a kutyázására fordított X milliárdok mellett azért erősen elgondolkoztató, hogy ezt egyszer nem lehet kiirtani, tehát azért lassú változás van, és az a faluhelyen is bizony érződik, a városokon ugye nagyon erősen érződik, és azért azt is szeretném megjegyezni, hogy általában a vidék azért leköveti a városi központok változását. Tehát a vidéki gondolkodás az is benne van, hogy jó, a politika meg minden az ilyen úri huncutság, a városiak dilinyója, nekem ugye azzal kell foglalkoznom, hogy legyen csicsóka, meg köme éhen döglünk. Ez ilyen egyszerű az ottani gondolkozás. De ez azt is jelenti, hogy ha a városon már nem a Fidesz a menő, akkor hát jó, hát akkor nem a Fidesz a menő. Ez engem aztán baromira nem érdekel, hogy éppensége, hogy hívják a hajakendet, vagy milyen színezete van. Tehát ez fordítva is igaz. Én azt gondolom, hogy vidéken nagyon is megbontható az a nagy egység, és valószínűleg ezt Magyar Péter is így látja, és ez sikerült is. Tehát, hogy én most mondjuk hirtelenében Szolnok és környékét mondom, ahol többet mocorgok, hát ott akkorákat bukózott a Fidesz, az ami elképesztő.
Ott a közbiztonsága a para van.
Szolnokon, most azt, hogy mennyire para a szolnoki közbiztonság, tényszerűen ez nincs ötte, mert nekem van egy olyan szaglásom, hogy aznak egy része azért egy ilyen csinált majré. Tehát ugye ott a Fidesz ellenzékbe került, sok-sok év után az egy hatalmas sok a Fidesznek. És hát tudjuk, hogy Orbán Viktor ott lakott nem tudom hány évig, Léva Jenik onnan származik, Nyerges Zsolt ott, nem tudom én, a mindenkinek a legnagyobb címbéje, tehát hogy azért ez egy nagyon erős fideszes város volt, és az most megborult. Na most az elég rendesen ráadásnak, tehát most nincsenek lőttem a eredmények, de még a Péterfi polgármester még úgy is győzött, hogy a Fidesz ráindított, meg kamu jelöltek voltak, meg azt hiszem az LMP is elvitt valami 10%-ot, tehát hogy azért nagyon-nagyon-nagyon komoly megborulás volt ott. És én azt érzem, hogy ott ez a közbiztonsági probléma, nyilván jelen van egyébként, tehát ezt nem lehetne mondani, hogy ilyen is, de mutassunk egy várost, ahol nincsen, hogy ez most ténylegesen milyen mértékű, a franc se tudná megmondani. Én nem érzékeltem, én azért mászkálok úgy, hogy mondjuk úgy, hogy húzósabb részein is Szolnoknak, nem látom a nagy különbséget, de lehet, hogy van. A Szolnok környéki falvakban nincsen olyan közbiztonsági probléma. Tehát én most ezt mondom egy mindenkinek, hogy ott vannak olyan falvak, ahol olyan, mint hogyha nem tudom, Liechtensteinba járnál. Tehát olyan értelemben, hogy Liechtensteinban volt nekem először, azt láttam, hogy itt vannak a házak ajtajai, meg a bicaj letámasztva a lakat nélkül. Konkrétan azokban a kis falvakban, azon a környéken, ahol vagyok, ott nincs bicaj lakat. Tehát letámasztod, nem viszik el. Mindenki ismer mindenkit, ha ott valaki elkezd enyveskezűzni, 3 perc alatt lebukik, és nincs maradás a közösségben. Ott nem, hogy nincs, tehát hogy ott nem, hogy a közbiztonsági probléma van, hanem már ijesztő mértékben nincsen azon a részen. Maga a Szolnok város, igen, ott valóban lehet tudom képzelni, hogy történt egy-két eset, hogy ez mennyire felfújt, a fene se tudja ezt így megmondani.
Akkor beszéljünk azokról a falvakról, amik még nem borultak meg, mert most pont olvastam egy riportot, hogy például Zala megyében vannak azok a nagyon stabilan fideszes
falvak,
és ott például, amikor megkérdezték a helyieket, hogy miért ott még rendesen a propaganda dolgozik, mert Ukrajna, mert a migránsok, mert, és akkor itt jön az örök kérdés, amit már 15 000-szer tettünk fel mindenféle elemzőknek, és még sohasem nem tudott rá válaszolni, hogy meddig tart a propaganda ereje. Tehát mikor van az, amiről mostanáig beszéltünk, hogy megjelent az alternatíva, látszik, hogy jó, oké, nem érdekli, hogy Marika néni rákos, de azért az érdekli, hogy bemegy a boltba, és mennyibe kerül minden. Az érdekli, hogy asszály van, de nem tettek semmit. Tehát a ténylegesen szembejövő problémákkal nem kezdenek semmit, de mégis stabilan tartja magát, mert fél, hogy akkor az ukránok, meg a migránsok, meg Brüsszel.
Ez nagyon érdekes dolog. Ugye, akkor mondom, én Zalába keveset jártam, ugye Zalaegerszegen voltam párszói tudósítgatni, beszélgettem emberekkel, tehát én nem merném azt mondani, hogy ott mi a helyzet. Tehát legfeljebb ilyen nagyon halvány hipotetikus kísérleteim lennének erre. Nagyon más ott a helyzet. Tehát ez, amit mondtam az elején, hogy nagyon sokféle magyar társadalom van, nagyon sokféle helyi társadalom van, és nagyon sokféle, most már klimatikailag is sokféle Magyarország van. Zalában alapvetően más a helyzet. Tehát én ugye ott a Alföld közepén is vagyok, ugye figyelem állandóanleg a klimatikai térképeket, hát látom azt, hogy rohadtul nem esik az eső. Zalában meg állati jó esik. Mit jelent? Nem változott. Tehát ott például az asszály meg se jelenik, mint probléma. Ha megnézzük, tulajdonképpen ilyen értelemben jelenleg is érintetlen az a valami, ugyanazon a földön járnak, ahol 2010-ben az Alföld az már teljesen megváltozott. 2010-ben az még egy, és elnézést, hogy ilyen földrajzórában megyünk át, de ez a helyzet, 2010-ben az még egy mérsékelt égővi terület volt, ma az egy félsivatag, pont. Zala továbbra is egy esőkkel áztatott, és ott az őrség, és az a környék. Érdekes mód, ahol nem változott így a helyzet, ott sokkal inkább a Fidesz is nyerekbe maradt, mert nem kell fordítani erre, nem jelenik ez meg problémaként. Nyilván azért a helyi élelmiszer is valamivel emiatt talán olcsóbb lett, de ez most csak ilyen halvány valami. Tehát alapvetően nem boldult fel úgy az élet, és nem kuszálta szét a fideszes függőségi viszonyokat, mint mondjuk például az Alföldön történt. Ez az egyik ilyen gondolat kísérletem lenne erről, hogy ott miért nem vázik. A másik viszont a kérdés, hogy a propaganda ereje, én azt soha nem akarnám a propaganda erejét túl hangsúlyozni. Úgy is, hogy sajtóban dolgozom, de hát én ugye nem vagyok propagandista, hanem egy firkász vagyok. A propaganda azért Magyarországon az egy mítosz, és ez jellemzően hát mondjuk így a baloldali értelmiségnek a mítosza, mert ugye erre lehetett fogni a vereségeket. Azért azt láttuk, hogy a iszonyatos propaganda ellenszél, mert a Magyar Péter röhögve behúzta az EP választásokat Facebook posztokkal. Ez a helyzet. Tehát 400 milliárdos Kesma gépezette szeme, a Magyar Péter hozta, akkor most nem tudom, mennyi is volt már, azt hiszem 29% ugye az EP választás aránya, úgyhogy volt 4 hónapja Tisza párt, vagy valahogy így. Tehát azért a propaganda az fontos, de messze nem olyan döntő mértékű, mint amilyen ezt nagyon sokan a Fideszbe is gondolják egyébként, és egyébként ez a Fidesznek ez a Achilles sarka, hogy túlértékelik úgy saját magukat, mint pedig ahogy a baloldal is túlértékel időnként a propaganda erejét. Ugye a Fidesz alapvetően a kétharmadot azt annak köszönhette, hogy egy rendkívül kedvező gazdasági környezet volt Magyarországon 2012 és 2020 között. A reálbérek rohadt mértékben növekedtek. Tulajdonképpen, hogy a szegény Eszterházy Péter megmondotta, annyi lóvé volt, hogy itt egyszerűen lehetetlen volt nem nyerni a Fidesznek. Tehát ténylegesen az volt, hogy a vidéken is jobban éltek, stb. Stb. Most abban a pillanatban, hogy ezek a dolgok elkezdtek megszűni, tehát elfogyott a lóvé, ugye a világpiacon, tudjuk, levágták Magyarországot az uniós köldökzsinórról gyakorlatilag, és akkor még lehet sorolni ezt a sokféle tényezőt, ami a gazdasági helyzet romlát eredményez, de érdekes mondom, abban a pillanatban a propaganda nem kell működni. Tehát azt, na most ebben az időszakban tényleg voltak ezek a szerencsétlen fideszes propagandisták, bohárok, meg a többi ilyen szerencsétlenség, aki elhitette magával azt, hogy ez miattuk volt ez a sok siker. Nem miattuk volt, ők potyautasai, társutasai voltak ennek, semmi több. És tényleg ez volt, hogy ott ültek ezek az idióták, nem tudom én, a pesti srácok, és ott ilyen kéjelektek, hogy ezt ők harcolták. De hogy ők harcolták ki. Orbán Viktornak a személyisége volt ennek azok, és még egyszer mondom, a jó gazdasági helyzet, ami elsősorban az Európai Uniónak volt egyéb iránt köszönhető, meg a világ. Tehát egy egészen kivételes helyzet volt az időszak. A magyar Kárpát-medence történetének a legelőnyösebb időszaka. Valaha volt legelőnyösebb. Hát nem tudom, hány marsalsegényi összeg ömlött ide be, amit a Fidesz gyakorlatilag egy tenyeréből osztogatott. Könyörgöm, mutassunk már egy olyan politikai erőt, ami ebből ne tudott volna nyerni rohadt nagyokat. Na most, és persze ehhez társult az, hogy az Orbán Viktor ismeri a vidéket. Tehát ahogy én is jár, nyilván hát ő is ott nőtt föl, én is, szóval, hogy ő is látja ezeket a dolgokat, nyilván nálam ezerszer többet is lát, nagyon komoly izéje volt rá, apparátusa volt, hogy ezt mérje, és egyébként egy nagyon fegyelmezett, nagyon katonás politikusról beszélünk. Na, szóval mindez ez eredményezte ezt. A propagandának ebbe sok szerepe nem volt. Egyébként, ha megnézzük a köztelevíziót, 140 milliárdot költünk el rá, úgyhogy innen javaslom a Magyar Péternek, hogy a patalomra kerül első döntésre legyen, hogy beszántsa az egészet a fenébe és megszüntesse a közmédiát, de ezt már sokszor elmondtam, hogy ugye azt látjuk, hogy a közmédia Magyarországon abban van a legkevesebb bizalom például. Tehát a magyaroknak a 80, nem tudom, ezek egy grammot nem bízik abban, ami a közmédiában megy. Tehát semmi. A nézettsége baromi alacsony, és senki nem bízik, mert senki nem hisz neki. Tehát nem. A propagandának a szerepe ebben valószínűleg másodlagos. Én azt gondolom, hogy Zalában inkább a helyi véleményvezérek, a helyi uradalmi hatalomviszonyok, a helyi fideszes vállalkozói réteg pénzelése, és alapvetően az, hogy ez a réteg nem kényszerült rá döntő változásokra, amiatt is, hogy nem változott meg a környezet körülöttük, úgy, mint az Alföldön, ahol most egy teljesen más világban élnek az emberek, mint 2010-ben éltek. Ez nagyon fontos. A klíma, tényleg tök furcsa dolog, de ez a helyzet, hogy a klíma, az bizony politikai meghatározott, ez azon egyszerű oknál fog, hogy az emberek hát mégiscsak kenyérből élnek, és napon szépülnek, és ez igenis meghatározó jelentőségű a politikára is.
Lehet, hogy nem fogunk meglepődni, hogy Orbán Viktor egy esőtánccal jelentkezik ma a békemeneten.
Hát mondjuk egyébként az Alföldön azzal szerezhetne szavazatokat, azt kell, hogy mondjam, amilyen rohadt száraz őszünk van, mert eddig ugye arról bizakodtak ott a parasztok nekem, hogy jó, hát majd azért az őszi búza az majd behozza a vereséget, hát nem hozza be. Úgyhogy ha Orbán Viktor tényleg lemenne mondjuk a, nem is tudom én, a Kiskunlac házára, vagy nem tudom, hova, ilyen sámán dobbal, és akkor ott, bár nem tudom, hogy a Semjén Zsolt azt hogy tudná lereagálni.
Meg az Ákos. El kell, hogy engedjünk téged a békemenetre.
Hát, nem mondjuk már békemenet, az a Fidesz menet. Fidesz. Tényleg, ez annyira szomorú dolog, gyerekek, hogy rendszerváltás után 30 éve megint ott vagyunk, hogy a orosz birodalmi propagandát tolunk. Vagy tol ez az ország. Tehát a Magyarország ma az orosz élettérnek a része, hogy ezt így mondjam, sajnos. Na most ez az egész béke propaganda, ez erről szól. Ez a Kremlnek a találmánya is lesz. Vannak olyan pofátlanok az oroszok, hogy egy grammot nem változtattak róla rajta a 80-as évek óta. Csak legfeljebb áthon szerelték szélső jobbra. Akkor ugye kommunizmusról ma már a szélső jobbra. Elég ijesztő ez, hogy ezt így csinálja, de azt gondolom, hogy ez el fog múlni. Jó? Szóval a Fidesz menet.
Botka Zoltán, a Népszava újságírója volt a vendégünk, és megcsúsztatta másfél percre a híreket. Köszönjük szépen.
Elnézést,
türelmetnek neked is a vendégeskedést, jó. És hát jó menetelést kívánunk az egész napra. Mielőtt elköszönünk, azért azt elmondjuk, hogy a Klubrádió egész nap követni fog mindenféle felvonulást, a Fideszest, a Tiszást, és ott leszünk helyszíni tudósításokkal, illetve egy egész napos műsorral, szakértőkkel, Kéri Lászlóval, szóval fantasztikus lesz, úgyhogy semmiképp se kapcsoljanak el. A reggeli gyors viszont véget ért elkészítésében Simon Erika, Studer Dániel, Nemes Dávid volt a segítségünkre. Elköszön Batka Zoltán, és meg elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
Sámeci János. Legjobbakat.
És Kéri Laci bácsi lesz, na.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.